Madarász Pál.
Amikor bejöttek értünk a szobába, azonnal lövöldözni kezdtek. Anyámat elvitték, engem pedig hideg vízbe állítottak. Sokáig álltam a jeges vízben. Később bekísértek a kisbíró szobájába, és mindjárt puska csövet dugtak a számba. Akkor voltam 16 éves, és soha senkit nem bántottam. A szobában, ahova bekísértek, körülbelül 300 ember lehetett. Egyeseknek leszaggatták a körmüket, másoknak a lábát verték össze puskatussal, volt, akinek a nemi szervét vágták le. Ezeket mind kivégezték. A kivégzéseket a félkező pályon Rájkov irányította, aki 50 éves lehetett. Engem átkísértek a másik terembe, ahová nőket zárták. Itt láttam egy csecsemő fejet a falhoz vágva. Az agyvelő szét volt locsanva. Nagyon sok volt a halott nő. A kínzásokba haltak bele, és vértócsában feküdtek. A kivégzés előtti napon egy szobában voltam Dupp Bálint plébánossal. Itt látott meg egy Zdravko nevű ismerős, ő intézkedett, hogy kiengedjenek. A papot a többiekkel együtt kivégezték. Én megmenekültem a haláltól, de az anyámat brutálisan ölték meg. Előtte levágták a mellét és az orrát, Crnyakov Katica parancsára. Kivégezték még apám nővérének férjét és fiát, anyám nővérét és férjét, Fehér Ferencet és fiát. Ferencnek előbb kitépték a bajszát, felhasogatták a bőrét, majd besózták. Nagyapámat és nagymamámat is megölték, tehát majdnem az egész rokonságot.
Kurányi Anna. Rohacsek Imrét és feleségét, Kurányi Máriát kivégezték. Lányuk Eta mesélte, hogy édesanyját nagyon megkínozták. Eltördösték a kezeit, közben állandóan azt kérdezgették, hogy hány partizánt ölt meg. Mikor már nem bírta a kínzást, azt felelte, nagyon sokat. Bár életében nem bántott senkit. Csak öljék már meg, lőjék már le!
Bakos Mihály. Két túra kivégzést láttam a községház udvarán. Az embereket levetkőztették és odaállították a trágyadom mellé. Itt lövöldözték le őket, majd a sintérgödörbe hordták a hullákat. A másik alkalommal egy csoport fiatal volt az áldozat. Tamburával a kezükben ültek a sarokban és énekeltek. Az őr egy boros hordón ülve nézte őket, mellette a gépfegyvere. Ezzel a gépfegyverrel lettek kivégezve. Mindkét alkalommal körülbelül 25-30 embert öltek meg. Az áldozatok között voltak nők is. Én egy orosz tiszt mellett szolgáltam. A tiszt megkérdezte az őröktől, hogy kik ezek az emberek. Mire a szerbek azt felelték? Fasiszták. Minden kihallgatás nélkül gyilkolták meg az embereket.
Gyantár Verona.
Kivégezték az apját, anyját, testvérét, sógorát, szinte az egész családját. A rokonságból körülbelül 20 egyént öltek meg.
Mi nem a faluban, hanem a tanyán laktunk. Férjem csak azért maradt életben, mert egy szerb férfi jót állt érte. Bárcsak lett volna több ilyen. Azonban férjemnek részt kellett vennie a sírok ásásánál. A sintér telepen 8 nagy és több kis gödröt ástak. Mikor befejezték az ásást, a gödör fenekén lévő emberek sírások nem tudtak kimászni, és kérték a többieket, hogy húzzák ki őket. A partizán, aki őrzésükkel volt megbízva, ekkor azt mondta, jó helyen vannak a gödörben, és lelőtte őket. Mennünk kellett dolgozni a határba, és egyik nap emberekkel zsúfolt teherautók mentek el mellettünk. Meg sem mertünk pisszenni, pedig a fennlévő kérdezgették, kik vagyunk, és ha magyarok vagyunk, mondjuk meg a Temerinben maradottaknak, hogy ne várják őket haza, mert Csúrogra szállítják őket, ahol ki lesznek végezve. Sokan a nevüket kiabálták, de én csak Pomazsányi kocsmárosra emlékszem, persze, ha jól jegyeztem meg a nevét. Egy nap láttam, amint Capó Szabó Györgyöt a szemtemplom előtt a piacnál kikötözték a köröztre, majd késsel nyúzták, mint a nyulat, közben pedig sózták sebeit. Egyesek a nézők közül pedig kiabálták, deriga, szoliga, nyúzzad, sózzad.
Zsadja. Zsabjának 1910-ben a népszámlálás szerint 7989 lakosa volt. Közülük 1702-en magyarnak, 1074-en németnek és 5080 szerbnek vallotta magát. 1948-ban az összlakosság száma 6273 volt, ebből 100 magyar, illetve 291 más nemzetiségű, akik közé a németeket is besorolták. A tanúk vallomása szerint az 1942-es razi alkalmával nagyon sok ártatlan ember vesztett el életét. A 44-es bosszú azonban sokkal kegyetlenebb volt. 44 őszén a magyar férfiakat, a csúrogiakihoz hasonlóan összeszedték, majd legtöbbjüket kihallgatás nélkül kivégezték. Az életben maradt magyar lakosokat 1945. január 29-én kihajtották otthonaikból, a járeki gyűjtőtáborba terelték őket. Ők is a csúrogi magyarok sorsára jutottak. Megszégyenítve, megalázva, megkínozva és kifosztva váltak földönfutókká. Ezekről a történésekről van néhány szemtanú.
Bicskei Ilonka. Nagyon nehéz arról beszélni, ami 1944-ben történt. Mindez örök nyomot, szomorúságot, bánatot hagyott az életemben. 1932-ben születtem, tehát még gyermek voltam, de emlékszem arra az időre, amikor a magyarok itt voltak. Tanyán voltunk, mivel apám még itt dolgoztak. Emlékszem, hogy többször bejöttek hozzánk éjszakára a magyar honvédek, a járőrök, mert a partizánok lövöldöztek rájuk. Egy nap bejött hozzánk egy magyar csendőr, aki apámnak azt mondta, hogy pakoljunk össze és menjünk, mert ha ők visszavonulnak belőlünk, még magnak sem marad senki. Apám azt felelte, hogy bizony mi sehova nem megyünk, nem hagyjuk itt azt a kis vagyonunkat, amiért keményen megdolgoztunk. Elmondta még, hogy senkit sem bántottunk, mi itthon vagyunk. Ne a vagyonát féltse jó ember, hanem a családját, hangzott a csendőr válasza. 1944-ben a front közelettével mi beköltöztünk a faluba. Egyik nap bejöttek hozzánk a partizánok, akik arra kényszerítették apámot, hogy szállítsa őket kocsival Szerémségbe. Egy hét múlva jött haza gyalogosan, amikor hazaért, csak sírt és azt hajtogatta, mindnyájan meg fogunk halni. Pár napig volt otthon, amikor érte jöttek. A szert szomszéd állított be, azt mondta, be kell menni a községházára. Apám bement, és soha többé nem jött vissza. Ugyanakkor vitték be a nagybátyámat is a községházára, a nagyapámat pedig a bíróságra. Mivel édesanyámnak dolgoznia kellett, a nővérem pedig vigyázott a kisebb testvéreimre, így én vittem az ebédet az édesapámnak. 1944. november 1-je volt az a nap, amit nem tudok kitörölni az emlékezetemből. Ezen a napon is ebédet vittünk a községházára, többnyire gyerekek. Amikor odaértünk, hangos énekszót hallottunk. A szerbek énekeltek, közben járták a kólót. Amikor be akartuk adni az ennivalót, közölték velünk, hogy nincs itt senki, elmentek a temetőbe sírtásni. Mi nem tudtuk, de apáink biztosan tudták, hogy a saját sírjaikat ássák. Mivel nem zavartak el bennünket, ott maradtunk. Vártuk, hogy a foglyok visszatérjenek. Fogalmam sincs, hogy meddig várakoztunk mi, egyszer csak megérkeztek. Apám, amikor meglátott, könnyes szemmel megemelte a kalapját, de nem szólt semmit. Megláttam a nagybátyámat is, emlékszem, az arca szörnyen össze volt verve. Az embereket beterelték a községházára, mi tőlünk elszedték a kosarakat, de kistvártatva visszaadták feltúrva. Egyre többen jöttek, szólt a harmonika szó, a szerbek csak táncoltak, mi pedig csak ott álltunk és néztük őket. Kis idő múlva kinyílt a községháza ajtaja, s jöttek a levetkőztetett emberek hátrakötött kézzel. Odaállították őket a falhoz, ahová előzőleg szalmát szórtak. Ott álltak némán, köztük édesapám. Én kerestem a tekintetét, de ő lehajtott fejjel állt a többiek között. Nem tudtam felfogni, hogy mi következik. A fal mellett az emberek, köztük az édesapám és az összevert nagybátyám, körülöttük a nézők, a zene egyre hangosabban szólt, és akkor egyszerre puskaropogás hallatszott. Az emberek némán eldőltek. Eldőlt édesapám is véresen, többé már meg sem mozdult. Ekkor döbbentem rá, hogy mi történt. Sikítani kezdtem, velem sírt a többi magyar gyerek is, de a zene egyre hangosabbá vált, a szerbek pedig a halottak körül táncoltak. Mi sírva, üvöltve rohantunk haza. Otthon már nem tudtam elmondani, hogy mi történt, sokkot kaptam. Azóta is többször felriadok álmomból, mert puskaropogást hallok, miközben látom, hogy édesapámnak folyik a vére, ahogy eldől. Édesapám 36 éves volt, amikor kivégezték. Hatal maradtunk apa nélkül. A legidősebb nővérem 13, én 12, a legkisebb öcsém pedig 1 éves volt. Pár nappal később kimentünk a temetőbe, akkor láttuk a nagy sírhelyeket. Nagyapámat a bíróságon verték agyon. A rokonságunk férfi tagjait szinte mind agyon verték. 1945. január 29-én hajnalban bejöttek hozzánk. Közölték velünk, hogy azonnal csomagoljunk, mert el kell hagynunk a házunkat. Még azt sem engedték meg, hogy felöltözzünk. Nagy hidegben az utcán várakoztattak bennünket. Eközben láttuk, ahogyan a szomszédok kihordják a házunkból a holmiainkat. Csak néztem, ahogy viszik a kolbászt, a szalonnát, a ruháinkat. Később betereltek bennünket az Uzélac nevű kocsmába. A bejáratnál 2 ember állt zsákokkal. Az egyik zsákba a pénzt, a másikba pedig az ékszereket kellett bedobni. Aki nem volt hajlandó, azt megfenyegették, hogy megölik, majd erőszakkal elvették tőle. Délután gyalog indultunk Járek felé. Úgy érkeztünk, és úgy éreztük, hogy lefagy a lábunk. A gyerekeket kocsira rakták, de később lezavartak bennünket, és gyalogolnunk kellett. Láttam, amit lelőnek egy embert, mert már nem bír gyalogolni. Odaérkezésünk után egy Örzse néni nevezetű asszony felakasztotta magát, egy férfi pedig a kútba ugrott. A gyűjtőtáborban kegyetlen sorsunk volt. Tetve szalmán kellett aludni, ennivalónk nem volt. Amit enni kaptunk, mi még az állatoknak sem adtuk volna. Nem volt sem só, sem zsír, a kukoricalisztből készült valamiben. Egyik nap a nővérem kiszökött a táborból koldulni, de elfogták, aztán nagyon megpofozták. Amit pedig összegyűjtött, elszedték tőle. Legkisebb öcsém, mivel nem volt neki mit szopnia, nagyon legyengült és megbetegedett. A szobában, ahova be voltunk zárva, senki sem tudott a sírásától aludni. Rongyba csavart kenyérhajat dugtak a szájába, sőt volt, aki szegényes ételadagja egy részét átadta neki, csak már ne sírjon. Hosszúnak tűnő hónapok után szeptemberben kiengedtek bennünket a koncentrációs táborból. Papírt kaptunk arról, hogy szabadok vagyunk, de haza nem mehetünk. Nagymamám mégis elment zsabjára, hogy otthonról ruhát hozzon a számunkra. Nem gondolt arra, hogy már nincs semmink. Mesélte, hogy a szomszédok téglával dobálták, amikor meglátták, agyon akarták verni, egész az állomásig üldözték. Szabadulásunk után nem sokára a nagymamámat megütötte a szél, így ő is édesanyám gondozására maradt. Édesanyám idegei sem bírták sokáig, epilepsziás lett, a rohamai miatt nem tudott elhelyezkedni, csak alkalmi munkát vállalhatott. A nővérem és én dolgoztunk, mi tartottuk el a családot. Zsabjára soha többé nem mehettünk, csak a szomorú emlékeink maradtak meg a faluról.
Névtelen adatközlő. Apámat Nacsa Andrást Huszák Péterrel együtt 1944. október 22-én vasárnap végezték ki a nadái csendőr laktanya kertjében. Itt is temették el őket. Engem, aki akkor 13 éves voltam, a falhoz állítottak, majd körül lövöldöztek. Anyámat is több asszonytársát, miután megölték, a sintérház udvarában kifőzték szappanna.
Nacsa Magdolna. Tisztelt Teleki Júlia! A magyar szóban megjelent írására jelentkezem, amelyben az áldozatok adatait kéri. Akkor én 13 éves voltam. Még ma is mindenre nagyon emlékszem. Apám Nacsa Ferenc 1901. október 31-én született. Születésnapján végezték ki, 1944-ben. A sógoromat, Bankó Józsefet és még 104 szemét is ezen a napon öltek meg. A kivégzést egy partizán lány vezette, aki később szívrohamot kapott, majd felakasztotta magát. Nagynéném Bankó, született Nacsa Viktória Szépligeten a Lógerban halt meg. Biztosan tudom, hogy a szomszédok közül kivégezték Vastag Jánost, Fodor Istvánt, Sápi Józsefet, Visnyei Józsefet és feleségét Viktóriát. Ez utóbbinak 4 gyerekük maradt árván. Születési évszámaikat sajnos nem tudom. Mindettől az emléktől annyira ideges lettem, hogy be kell fejeznem. Minden elismerésem a maga bátorságáért, azért, amit tesz. Sok mindent el tudnék még mondani azokról az időkről. Maradok tisztelettel, Nacsa Magdolna.